Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai december 26-ai karácsonyi jó hírek szerkesztője. Mai műsorunk fő témája a vértanúság a 21. században. Erről kérdezem Márfi Gyula, nyugalmazott érsekatyát, aki már a telefonban van. Szeretettel köszöntöm, érsekatya!
Elisítessék a Jézus Krisztus, köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit.
János evangéliumában olvashatjuk a krisztusi gondolatot, hogy ahogy engem üldöznek, titeket is üldözni fognak. De miért is üldözik a keresztényeket most már 2000 éve?
Ez tulajdonképpen egy titok számunkra. Igazából nem értjük. A mai keresztény üldözéseket sem értjük, de valóban így van. A 313-ig, ugye a milánói ediktumig majdnem minden pápa vértanú lett, és azon kívül rengeteg keresztényt öltek meg. Én csináltam egy összeállítást magamnak arról, hogy például aztán később a 16. századtól kezdve kik voltak a nagyobb ilyen vértanú, hol voltak nagyobb üldözések, és hát ugye például többször volt Japánban, többször volt Kínában véres keresztény üldözés. És ugye mostan a második vatikáni zsinat után már bekerültek a zsolozsmás könyvbe, illetve a misekönyvbe ezek a, úgy szoktam mondani, egzotikus szentek is, amelyeknek egy jó része vértanú lett. A Miki Szent Pál és társai például, Rui Szent Lőnc és társai, ezeket Japánban ölték meg. Aztán egy Szent Ágoston nevű pap nagyon sok vértanúval Kínából, aztán ugye vietnámi, koreai, azon kívül ugandai vértanúkat ünnepelünk, mexikói vértanúkat ünnepelünk néhány éve, és itt mindenütt bizony véres keresztény üldözések voltak. Japánban volt, úgyhogy 30-35 ezer keresztényt öltek meg. Kínában volt olyan 1899-1900 között, amikor kb. 30 ezer keresztényt megöltek. Tehát ugye témánk most nem ez, hanem a 21. századi keresztény üldözés.
Addig, amíg, ahogy az érsekatya is mondta, Afrikában, Ázsiában, Közel-Keleten üldözték a keresztényeket, most a 21. században már Európában is, egy keresztény kontinensen. Jacques Hamel atya volt talán az első keresztény mártír Európában, de hogyan is jutottunk idáig?
A Jacques Hamel atyának a megölése, hát ugye az muszlimok részéről történt, az még, ahogyan beleillesztjük ezekben a terrorcselekményeknek a sorozatába, azt lehet mondani, hogy még nem jelent nagy méretű keresztény üldözés, mert ezek a terroristák, ezek mindenkit megölnek, éppen útjukba kerül, függetlenül attól keresztény vagy nem keresztény. De hadd mondjam el, hogy jelenleg a világ viszonylatban nézzük a dolgokat, a keresztények azok a világnak jelenleg gyenge egyharmadát teszik ki, 32% körülbelül, és az erőszak cselekményeknek pedig 75%-át, tehát több mint 3/4 részét keresztények ellen követik el. Egyes számítások szerint 4-5 percenként általában megölnek egy keresztényt. Hol ölik meg őket? Többnyire muszlim országokban, de hadd említsem meg, hogy vannak olyan országok, amelyek magukat hivatalosan ateistának deklarálják, Észak-Korea például, Vietnám, Kína, ugye ezekben is üldözik a keresztényeket, legkeményebben Észak-Koreában. Kínában egyes feltételezések szerint 85 millió keresztény él, ezeknek egy része úgy behódolt az államnak, és elszakadtak Rómától, magukat kereszténynek tartják, de ilyen nemzeti egyházként vannak számon tartva. Egy részük azonban hű maradt Rómához, ezek teljesen a föld alá vannak kényszerítve. Aztán vannak ilyen államok, mint India, amelyek ugye többségében hindu. Ott is keletkezett egy olyan nacionalista párt, amelyik a keresztényeket is nemzetidegennek tartja, és azért üldözi. Én 2008. júniusában a kanadai Quebecben részt vettem a 49. eukarisztikus világkongresszuson, ott például a Rancsi város bíboros éseke elmondta, hogy az ő szemináriumába is betörtek, amikor ott éppen szentségimádás volt, és két papot agyonlőttek. És utána elmenekültek, abban a reményben, hogy majd a keresztények innen eltűnnek, de azt mondta a bíboros, hogy azóta ez a szeminárium valóságos zarándok helyé változott. Ha mondom, Indiában is elég komoly csoportok vannak, amelyek a keresztényekre vadásznak. Aztán vannak buddhista államok is, például Burma, amelyet ma Myanmarnak hívunk, vagy Bután például. Olyan is van, ahol a buddhizmus államvallás például Butánban, és csak keresztényeket üldözik Laosban, szintén egy buddhista ország, ugye 7 millió lakosból kb. 192 ezer keresztény, és őket is üldözik. De kétségkívül a leggyakoribb a iszlám többségű államokban az üldözés, de olyanokban is történnek üldözések, amelyek igazában fele-fele arányban keresztények, illetve buddhisták. Most éppen a Magyar Nemzetnek a december 17-i számában írnak az afrikai nigériai keresztény üldözésről. Ott az ország északi fele az muszlim, déli fele pedig többségében keresztény. 80-80 millió emberről van szó mind a két részen. És ugye középen vannak olyan földek, ahol a keresztények mezőgazdálkodást folytatnak, muszlimok meg legeltetnek. És bizony olyan is előfordult, azt hiszem 16-ban, amikor 500 keresztényt az ottani fulani vagy fulbe elnevezésű muszlim közösség élve elégetett. És ezekről sikerült egy spanyol papnak felvételt készítenie, föltette Spanyolországban az internetre. Most jön az európai keresztény üldözés. Levétették ezt a beszámolót gyűlöletkeltőnek, sőt pornográfnak minősítették azt a képet, amelyik az elégetett körülbelül 500 keresztény embernek a holttestét mutatta. Tehát ugye ebből látjuk azt, hogy ha keresztények ellen történik valamilyen atrocitás, annak nincs Európában hírértéke sem. Az, hogy most mit tudom én, Új-Zélandon kitört egy tűzhányó, és 6 ember meghalt, azoknak még a képét meg a nevét is lehozza a világsajtó, de az, hogy mondjuk Nigériában utolsó 6 évben kb. 6000 keresztényt megöltek, annak nincs hírértéke. Van egyfajta úgynevezett politikai korrektség, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy bizonyos híreket el kell hallgatni, másokat pedig el kell ferdíteni. És sajnos aztán ebben már keresztények is kicsit belemennek ebbe a játékba. Keresztény országokban is fordul elő keresztény üldözés, ahol furcsa módon egy kisebbség magához ragadja a hatalmat. Hát ugye tudjuk, hogy a 1920-as években Mexikóban milyen kemény keresztény üldözés folyt. De ma is, én például Párizsban tanultam, 76 és 78 között, és a bejárati ajtóra ki volt téve olyan koreai papoknak a képe, akik valamikor ott laktak, ahol én is, a tanuló papok otthonában, és ezeket meggyilkolták. Nem kimondottan vallásüldözés jelleggel, hanem ezek fölvették a harcot ezek ellen a kábítószeres társaságok ellen, és az embereket arra tanították, hogy ne fogyasszanak kábítószert, meg próbálták az ilyen betegeket gyógyítani, és akkor bosszúból megölték őket. Ugyanilyen előfordul például Venezuelában, meg Bolíviában is, amelyek 90 nem tudom hány százalékban keresztények.
Felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk, például Európában meg tudja-e védeni egyáltalán a keresztény Európa saját keresztényeit? Mert Magyarországon tudjuk, hogy a magyar alkotmány első mondatai között az szerepel, hogy elismerjük a kereszténység nemzet megtartó szerepét.
Igen.
Isten áld meg a magyar. Ezzel kezdődik ugye az alkotmányunk a himnusz első sorával. Tehát vannak-e biztató jelek az Érsakatya szerint?
Magyarországon vannak biztató jelek, azonban Európában ha nem is véres keresztényüldözés, de keresztények elnyomása, illetve diszkriminálása az nagy mértékben folyik. Például az Európai Unió alkotmányának előszavában szó van a görög-római hagyományok fontosságáról, sőt a felvilágosodás jelentőségéről, de arról a kereszténységről, amelyik a görög-római hagyományokat megőrizte, amelyik a felvilágosodás jelszavait ismertétette, szabadság, egyenlőség, testvériség, ezek nincsenek meg sehol máshol, csak keresztény országokban. Erről a keresztényekről nem volt szabad említése tenni az unió alkotmájának előszavában. Aztán 16. Benedek pápát például meghívták a Római Állami Egyetemre, majd lemondták mégis a látogatását, előadását, mondván, hogy ez nem egyházi, hanem világi intézmény. Hát ez már bunkóságban nagyon nehezen nagyobbat elkövetni. Hát a pápa az végül is egy államfő, azon kívül egy tudós ember volt. Ez olyan dolog, mint ami azt mondanánk, hogy a Szent Péter bazilikába senki se lépett be, aki nem keresztény. Ki nem tudja igazolni, hogy meg van keresztelve, annak semmi keresni valójait. Akkor azt mondanák, hogy mi micsoda intoleránsok, meg intranzigensek vagyunk. 16-ban kiadtak egy agendát, amelyikben a világ nagy vallásainak ünnepeit beírták, de a keresztényeket nem. December 25-én üres lap van, és az, hogy a jó barát osztozik foglalatosságaidban, és mit tudom én, szórakozásaidban. Szóval imádság és kitartás. Én remélem azt, hogy a Jóisten kegyelme majd hoz valami gyógyulást. Mindenképpen minket azok közé számít majd, akik miatt Isten nem pusztítja el Európát, mint valamikor elpusztította Szodomát és Gomorrát, hanem irgalmaz és időt ad neki.
Köszönöm szépen, érsek atya, hogy elfogadta a felkérésünket, és köszönöm a biztató szavakat is. Áldott szép karácsonyt kívánok önnek.
Hasonlókat kívánok én is önnek és a hallgatóknak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
A karácsonyt megelőző időszak szép hagyománya a Betlehem állítás. De hogy honnan is ered ez a szép szokás, azt a Magyar Kuri cikkével tudhatjuk meg. A Betlehem állítás Assisi Szent Ferenc nevéhez fűződik, aki az ünnepek ünnepének tartotta a megváltó születésnapját. Az első Betlehem állítás történetet Szelánói Tamástól tudjuk. Szent Ferenc az itáliai Greccióban 1223-ban megkérte egy barátját, hogy rendezzen be egy barlangot, készítsen jászolt, hozzon szalmát, szamarat és ökröt, értesítse a pásztorokat, és így alkalmi színészekkel felevenítették a Szent Éjszaka eseményeit. A fáklyákkal messze földről érkező zarándokok egyike Ferenc beszéde után azt észlelte, hogy a jászolba fektetett baba megelevenedik. Az Isten gyermek valóban ott van az imádkozó sokaság között. Egy másik fontos karácsonyi esemény Szent Ferenc életéből olyan esztendőben történt, mikor Jézus születésének ünnepe péntekre esett. A ferences barátok egymás között arról beszélgettek, hogy Jézus szenvedésének és kereszthalálának emléknapja, vagyis a péntek felülírja az ünnepet, vagyis ilyenkor is böjtölni kellene. Ferenc azonban nem értett velük egyet, és így szólt: vétkezik, aki pénteknek nevezi ezt a napot, amelyen az isteni kisdet született. Azt is elrendelte, hogy bőséges alamizsnát adjanak a szegényeknek, és kérte a gazdákat, hogy a Jézus jászlánál hűségesen szolgáló jószágok utódai e napon dupla adag takarmányt kapjanak. A Betlehem állítás szokása azóta világszerte részévé vált a templomok és a közterek karácsonyi programjainak. Szent Ferenc halála után 1228-ban kolostort és kápolnát állítottak a barlang köré. A városka zarándok helyé vált, pápai kiváltságot kapott, amely szerint az év bármely szakában lehetett ott karácsonyi szentmisét bemutatni. Greccióban minden nap karácsony van. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Elköszön a szerkesztő Patkoló Éva, Somorjai József technikus kollégának köszönöm a szolgálatát. Áldott békés karácsonyt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Mária Rádió. Szeretetből.
Hírpercek.